A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perc van, 2024. augusztus 29-ét írunk. Ez pedig a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án. Nem hiszitek el, rövid villám látogatásra hazánkba érkezett Ács Gábor.
Köszönöm szépen a szíves invitálást. Nehéz volt eleget tenni neki, de azért sikerült beilleszteni a naptáromba. De csak mielőtt ismét azonnal olajra lépek. Mihálovics András az, aki viszont egész héten tartja a frontot, és akinek a meghívásának egyszerűen képtelenség volt ellenállni.
0630 20 helyett 0636 98 098. Képzeld ezt, Szabi, óta ezt már másodszor rontom, nem? Tallózzunk a hallgatói üzenetekben.
Egyébként ezt beerőlném a naptárban, hogy ezt hányszor és még meddig, de azért
az idők végezetén.
Igen, de azért a véscsengő hamarabb bejelez, mint néhányszor korábban, úgyhogy nem mondod végig, tök jó.
Szóval 0630-as 6-os 98 098 0. Meddig lehet még fokozni a Hungárián délfelé a BS-nél a három sávból egy sávot használhatnak az autósok?
Azt
a... Az kemény, nem?
Tehát a kettő is túl sok volt ezek szerint.
Igen.
Na, de nézzük akkor Dékartás mit írt, aki ugye tegnap jelezte, hogy újra elmúlt egy balatoni nyár, holnaptól újra a szokott időben is útvonalról jelentkezem. Ez megtörtént, jelentjük. Meglepően erős forgalmi viszonyok között indul ma a szünet utáni első nagyvizit. A Szerencs utcai lámpa előtt ráadásul a belső sávon egy műszaki hibás autó is éppen mostanában rakta ki az elakadás jelzőt. Fokozott óvatosság javasolt, 25 perces menetidőről számolt be Zuglóig ő az M3-as bevezetőn keresztül, tehát azt gondolnánk, hogy most még azért kihasználják a szünet utolsó hetét sokan, de nem, másokan még többen visszaérkeztek és készülnek a iskola időszak kezdetére. Egyébként nem mondanám, hogy kitörő lelkesedéssel fogadta a legkisebb gyermekem a hírt, amely akkor fogadta, amikor hazaérkezett néhány napos külföldi tartózkodásáról, amely úgy szólt, hogy nem fért bele az iskola úgy tűnik sűrű programjába az évnyitó szokásoknak megfelelő megtartása. Az első majdnem kereskedési napot mondtam, de ez tanítási nap, igen, köszönöm. Szóval csak ezért már pénteken be kell, hogy menjenek, hogy meghallgassák a kis jópofiskodást, és ismét fölvehessék a 48 fokban
az igazgató utolérhetetlen és újra és újra megújuló beszéd.
Így van, amely minden évben rendkívül változatos szófordulatokkal mondja el azt, hogy miért is jó iskolába járni. Na, úgyhogy ez is lesz nekik már holnap, úgyhogy a fölkészülés az nem csak a tanároknak, hanem a gyerekeknek is megkezdődött. Legalábbis úgy tűnik, hogy sokaknak már augusztus 30-án elindul az iskolai év, ha nem is tanítás formájában.
Gézu.
Igen. Ja, kapcsoljak oda? Hol van? Parancsolj.
Megy ez. Tévhitben éltem, pedig jó lett volna, de nem vagyok Jedi.
Te az érdekelne, hogy miről, mi áll a hátterében annak, hogy...
Csajok.
Nem biztos. De, biztos. De előfordult már nálam, amikor az utalásból egyértelmű volt, igen.
Biztos. Na, nézzük, hogy mi köthető augusztus 29-éig. Hát például Beatrix nevű hallgatóinknak nagyon boldog névnapot, illetve az Ernáknak is nagyon boldog névnapot kívánunk. A születésnaposoknak nem kevésbé sok vidámságot, jó egészséget, sok boldogságot. Egy halom évforduló és egy halom születésnapos is van ma. Hát például a Mohácsi vész 1526-ban pont ezen a napon esett meg. Az egyik olyan történelmi dátum, amit fejből tudnak az emberek, döntő többsége. Első Szulajmán, Mohács, megsemmisül a magyar fősereg, második Lajos király pedig elesik. Itt ollóznám be azt, hogy az évfordulóra 2026-ban én már nagyon készülök, kaptunk egy meghívást, hogy vegyünk részt az erről szóló megemlékezéseken törökként.
Hát épp elgondolkodtam, hogy mi közük a rómaiaknak Mohácshoz, vagy hogy van ez a... És vállaltok ilyesmit?
Természetesen. Hát. Nekem aztán mindegy, kivel verekszem meg, miért. Voltunk már, nem tudom, neked meséltem-e.
De akkor ti fogtok nyerni, akkor legalább tudni fogok.
Hát ugye, ez akkor is de... így lenne, a magyar lennénk. Mert hogy meglehetősen...
Na, hát, és akkor a történelmi hűség az hova lesz?
Hát volt már ilyen. Ezt akarom elmesélni, hogy meg volt szorulva. Ugye mindenki végvári vitéz akar lenni, ezt szeretik az emberek, ezt igénylik a vásárba járók, de hát ki akar gonosz lenni? És akkor természetesen az hozzám hasonló mély szenvedéllyel a különböző küzdelmekbe belevető embereknek teljesen mindegy, hogy milyen hacukába és kit kell csépelni. Úgyhogy elmentünk töröknek. Szembe velünk nagyon jól felöltöztetett, de viszonylag rutintalan végvári vitézek álltak, és úgy szétvertük őket az első rohammal, mint a sic. Erre odajött a polgármester, nem mondom meg a helyet, hogy hol történt ez, odajött a polgármester nagyon idegesen, vörös fejjel fújtatva, és azt mondta, hogy ha még egyszer mi nyerünk, őt megfenyegették az árusok, hogy többet a büdös életben nem jönnek ide vásározni, úgyhogy legyen szívesek, hagyjuk magunkat. Úgyhogy így történt.
De az, ez hogy... nem volt előre lezsírozva?
Nem. Illetve le volt zsírozva a dolog, csak úgy megijedtek tőlünk, és annyira élethűen adtuk elő a vérszomjas török hordákat, hogy a 17-20 éves fiatalok. Én nálam például kard se volt, nálam egy ilyen ágyú döröklő volt, és üvöltve rárontam velem szemben álló lenszőke, ártatlan kékszemű fiatalemberrel, aki sodronyinkbe, karddal, nem tudom én mi volt nála, és úgy elfutott, mint a sét.
Erről van videófelvétel.
Sajnos nincs. De ez jobb
nem
is
vagyok így. A műfaj legnagyobb rajongója, de azért ezt még én is megnézném.
Jobb is így, és utána úgy gyűlöltek bennünket az ebédosztásnál az összes egy, tehát nem annyira hálás.
Na, de
nem annyira
kaptatok,
befogadó tehát. Nemzet ez. Főleg egy ilyen migrációs környezetben, mint ami most van, nem lesz hálás szerep, de nagy élvezettel fogom alakítani a török hord. Már most is már szerep is megvan, mi leszünk az ilyen akincsik, tudod, ezek a szedetvedett, fosztogató, irreguláris, stb. Ezek leszünk mi Mohácson.
Ekkora buli készül a jubileumra?
Hát gondolhatod, figyelj, egy csomó könyv íródik, óriási és nagyon komoly kutatások vannak. Kiderült, hogy ott volt egy csata, egy másik mohácsi csata 1687-ben. Valószínűleg arról hitték azt, hogy az volt az 1526-os, de nem. Feltártak tömegsírokat, ahol ilyen foglyok lefejezése tömegesen, több ezer ember, meg ilyenek. Úgyhogy én nyomon követtem az ott zajló eseményeket, nagyon érdekes fordulatok vannak.
Akkor bolizáltok ki, hogy akkor 32-ben meg Kőszegre hívjanak meg benneteket, mert ott viszont...
Oda is hívtak.
Tényleg?
Ja, csak oda nem mentem el.
1532-ben Kőszeg ostroma úgy ér véget, hogy a török elkullog.
Igen.
A sikertelen ostrom után, úgyhogy ott nagyobb sikeretek lenne azzal a szerepléssel,
igen,
hogy nem
de aztán 1541-ben pedig, hát ugye Budán is be tudjuk venni. Én hány éves leszek 2041-ben?
De tényleg pont mindez ugyanaznap történt. Ez mind?
De nagy napja volt a törököknek, igen.
Igen. Érdekes.
Aztán a Buda visszafoglalják Székesfehérvárt a császáriaktól 1602-ben, és ehhez képest már smafu, hogy Faraday angol fizikus 1831-ben pont augusztus 29-én fedezte fel a mágneses tér elektromos hatását, azaz az elektromágneses indukciót. Aztán az e-busznak is születésnapja van, 1902-ben 800 ezer koronás alaptőkével alakult az idegenforgalmi vállalkozás. Első elnöke Eszterházy Mihály gróf volt.
Mondjuk is a nevét, tehát idegenforgalmi és utazási vállalat RT, ebből van a maig, máig jól csengő és működő e-busz.
Igen. Aztán a Katrina hurikánnak van még évfordulója, elérte Louisiana partjait 65 mérföldet délre New Orleans-tól. Ez pedig 2005-ben volt. A születésnaposok közül tényleg csak tallóznánk, 1434 Janus Pannonius, az első név szerint ismert magyar költőnek van a ma a születésnapja. Neked?
Vince Otto.
Nem, ezt akartam.
Sejtettem.
Ingrid Bergmanra szavaztam volna, háromszoros Oscar-díjas, hát csak megérdemli, hogy megemlítsed a születésnapján, 1915-ben született.
Természetesen. Richard Attenborough, Oscar-díjas.
Mondd ki. Báró.
Báró.
Na, hát ez az.
Oscar-díjas színész, rendező, producer, John McCain, amerikai politikus, szenátor, 1936-os, és 2018-ban távozott, visszaadom, kit emelnél még ki?
Michael Jackson.
Mindenképp.
Amerikai táncos, koreográfus, énekes, színész, 1958-ban
született. Azért nagyon vicces, hogy a táncos van elő a Wikipédiában, igen. Hogyha titulusokat rendelünk hozzá.
Igen. Uh-huh. Na, úgyhogy ezeket a notabilitásokat tudtuk megemlíteni, némi személyes élménnyel fűszerezze a megemlékezés hosszú sorát. Muzsikáljunk, aztán nézzük meg, mit ír a magyar sajtó, meg mi történt a tőzsdén.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló.
Millás reggeli.
No kérem szépen, akkor lapszemlénk következik.
Figyelj, mondd már a hallgatóknak is azt, amit nekem Mohácsról. Mert tettél egy megjegyzést, akkor nem kell mélyen belemezni, és nem egy full napi csata, de hogy majdnem nyertünk erre, azért fölkaptam a fejemet, tehát ott elemerről.
Volt egy olyan pillanat a csatának, amikor így állt a helyzet, az volt a haditerv,
de hogy... De azt tanultuk, hogy ez nagyjából eldőlt, és amennyi balfasságot el lehetett követni, az minden megvolt, és esélyünk sem volt.
Nem, elvileg ezt a képet, ezt a Kádár korszakban dolgozó történészek eréltették rá, hogy a magyar elitet lejárassák, hogy a grófok, bárok és válogatott cigány legények leszármazottai a saját hasznunkat lesték, a király egy báb volt, esélyünk se volt, stb. Ennek a képnek az árnyalásán most dolgoznak a történészek a legújabb kutatások szerint.
Aha.
És volt a csatának egy olyan momentuma, amikor egy ilyen elég határozott és elég brutális lovas rohammal a török hadnak a jelentős részét sikerült megfutamítani, és a haditerv az volt, hogy mikor ez megtörténik, akkor belecsattan az összes többi magyar erő a maradék török főerőbe, de nem tudták nagyon összehangolni ezt a manővert. Elkésett ez a roham, a középhadnak a rohama, és a lovasok az eredeti haditerv szerint, miután megfutamították velük szembe állókat, oldalba kapták a török hadat, és ez volt az a pillanat, amikor akár nyerhettünk volna, mert hogyha két tűz közé szorul a török had, akkor ki tudja, mi történik, ugye a török, vagy a történetben mi lett volna, ha annak nincsen értelme. Csak ugye lekéstek, és a lovas rohamnak a lendülete megakadt, nem sikerült ez az átkaroló hadművelet, és akkor először a lovasokat verték rá, aztán utána meg a később beérkező főhadat, úgyhogy valami ilyesmi.
Aha.
Mert dereng fel emlékeim. De érdemes figyelni, a Mohással kapcsolatos kutatásokban nagyon-nagyon sok munka jelent már meg, és fog még majd megjelenni, mert ugye szép kerek évforduló, és mégiscsak egy nemzeti sorsfordító tragédia a Mohácsi csata, úgyhogy újra lesz gondolva, ne lepődjünk meg, hogyha nem a szokásos kánon fog majd megjelenni. Na, nézzük a lapszemlét. A gyermekvédelemről ír ma reggel is a Népszava. Még a tyúkolba is benéztek, sátánista jelképeket kerestek, így ellenőrzik a gyermekvédelemben dolgozókat a rendőrök, és kifogástalan életvitel feltételeződik, és kell ahhoz, hogy valaki a gyermekvédelemben dolgozzon. A Népszavát tájékoztató informátorok között vannak nevelőszülők és intézetben dolgozók, akik tartanak a retorzióktól, és név nélkül számolnak be emlékeikről, meg tapasztalataikról. Van, akiknél már járt a rendőrség belső bűnmegelőzés és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve. Ő azt mondta, pénteken hívtak, szombaton már itt is voltak. Úgyhogy ezeknek az ellenőrzéseknek a tapasztalatairól szól a Népszava cikke. Nálad mi van?
Portfólió cikkét olvasgatnám, hogyha ismét meg tudnám nyitni. Az inflációs válságot nem lehet gyorsan kiheverni címmel, ez most igen komoly téma. Az idei első fél évben olyan gyorsan nőtte a keresetek reál értéke, amire csak nagyon ritkán van példa, a lakosság mégsem szólja két kézzel a pénzt, sőt, egyszerűen a legnagyobb téma, ugye mi is érintettünk már több beszélgetésben, főleg azóta, hogy Nagy Márton miniszter panaszkodik is, és kicsit értetlenkedik is, hogy hát ott van az irgalmatlan pénz, miért nem költi el a lakosság, és ennek az okait elemezgeti a cikk, hát sok minden lehet itt. Odáig világos, hogy a várakozások azok nagyjából odáig stimmeltek, hogy az első szakaszban, amikor visszatér a reálbér növekedés, tehát amikor infláció fölött növekednek a bérek, akkor azért az inflációs sokkot követően elindul a megtakarítások, illetve a tartalékoknak a visszaépítése. És ez tart tovább a várakozásoknál, nem csak a miniszter várakozásainál, egyébként a piaci várakozásoknál is. Egyébként a jegybank is adott ehhez némi támpontot, tehát a kamatdöntéshez kapcsolódó sajtótájékoztatón volt erről is egyébként szó. Lesz még majd több is, amikor a következő inflációs jelentés megérkezik, abban részletesen fogja a jegybank is elemezgetni ezt. Egy ok, ami de így emlékszem és kiemelném az, hogy igazából a béradatok sem feltétlenül tükrözik a vagyoni helyzetét, illetve a jövedelmi áramlását a lakosságnak, mert hogy abban azért sok minden más is benne van, tehát mondjuk csak fele a bér annak, ami a béradatokban van. A vállalkozóknál azért jóval kisebb növekedés csapódik le, a családtámogatásoknál is, a nyugdíjak sem nőttek annyira, tehát eleve nincs annyira nagy növekedésben az elkölthető jövedelem, de ettől még az jól látszik, hogy nem annyira költ a lakosság, mint ahogy szeretnék, és ez nem pörgeti a kedvenc GDP-det, és ebben bizonyára benne van, ezt most én teszem hozzá, tehát ez az én veszőparipám, személyesen a bizalomhiány, amely van az emberekben azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz majd még itt inflációval, kormányzati döntéseknek a bizonytalanságával, esetlegességével kapcsolatosan, úgyhogy inkább mindenki ragaszkodik a kis pénzéhez és keresi a biztos menedéket.
642.000 forint volt a bruttó átlagkeresés esett júniusban Magyarországon, ezt írta meg a KSH, csak megjelentek a részletes adatok is. Uh-huh. Ezekből az is szerepel, hogy mely térségekben keresnek a legjobban az emberek. Óriási meglepetés, a 10 legmagasabb átlagkeresetű magyarországi járásból 9 budapesti kerület és a budakeszi járás természetesen. A rangsor a második kerület, a 12. kerület, az 5. kerület, ez a top 3. A legjobban a második kerületben lakók élnek, ott a havi bruttó átlagkereset 1.077.000 forint fölött van. És akkor nézzük a lista másik felén, a legszegényebb járásokban a legkevesebbet a Cigándi járásban vagy keresnek az emberek. 389.000 forint mindössze a havi bruttó átlagkereset, a Gönci járásban 408 és a Csengeri járásban 417.000 forint a bruttó átlagkereset, a Telex ír erről. Aztán az Indexen is van egy hír, 4000 új lakó érkezett Terézvárosba az Airbnb-k elüldözésével. Tovább tart át a vita, ugye maguk a szállásadók tiltakoznak, az önkormányzat valamiféle szavazással akarja ezt eldönteni, a lakhatási válság megoldásaként.
Nem sokára indul a szavazás. Igen. Szeptember első felében, és ügydöntőnek mondják, bár ha jól értem, nem fognak annyira elmenni, hogy meglegyen az 50%, és innentől kezdve már nem ügydöntő, de nem biztos, hogy jól értem ezzel kapcsolatosan. Igen. Ezt is, azt is olvastam. Ez mit jelent szerinted? A kabinet megvizsgálta azt is, hogy a hosszú távú lekötött megtakarításokat miképpen lehetséges opcionálisan a lakosság döntésének függvényében adómentesen felhasználni otthon teremtés céljából. Én nem jöttem rá. A sajtótermékek próbálják elemezgetni, és elég eltérő értelmezésekre jutnak. Ezért nem is emelnénk ki semmit, mert ez az, amit bejelentett a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy ezen dolgoznak. Ez egy mondat, ami fix, semmi részletet nem tudunk. Úgyhogy, és ellentmond annak, amiről, amiről beszéltünk, ez pont, hogy nem megint a fogyasztást pörgetné, ami hiányzik, hanem ez is a megtakarítások felé terelné az embereket, mert hogy elvileg a lakás is annak számít, a lakásvétel, úgyhogy abszolút nem tudjuk értelmezni, segítsen, aki tud.
Igen. Kis színes a végére, a Marseille Musée Múzeum kiállítását találjuk a hallgatóknak, amelyet mesztelenül is meg lehet látogatni, ugyanis a Naturista Paradicsomok címet viseli a kiállítás. Egyébként havonta egyetlen este lehet belépni ruhátlanul, de van egy kikötés, cipőt kell viselni óvintézkedésként, nehogy valaki véletlen megsértse a talpát, és most tőzsdehírek.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
65%-os mínusz, ez jött össze tegnap a BUX-nál 72.838 pontos záróérték. A négyből három papír esett, csak a MOL erősödött 0.37%-ot 2720 forintok. Az OTP 1.3%-os mínusz, a Richter 0.8% mínusz, a Telekom 0.6%-os mínusz, a bankpapír 18.305, a gyógyszerrészvény 10.650, a távközlési részvény pedig 1018 forintról kezd ma. Nézem a forintot, hát ott elindultunk 393.70 körülről, most éppen 393 forint 30 fillér körül jár az árfolyam az euróval szemben.
Nos, estek az amerikai tőzsdék szerény forgalom mellett, majd ünnep is jön majd, de leginkább az Nvidia jelentést várták, amire az árás után esett az Nvidia, erre rég volt példa, azért eddig mindig szinte egészen elképesztően bivaj eredményeket produkált, és ez azt jelenti, hogy ez az esés, ez talán még a mai kereskedés elején is kitarthat. A chip részvények estek a legnagyobbat, húzták lefele a Nasdaq-et, és ebből lett egy szerény csökkenés az S&P 500-as indexben, és 1%-ot meghaladó zakó a Nasdaq-ben, de mondom, itt ünnepi forgalom volt, kivárás, várakozás, a beöntésből vissza tudott jönni, tehát nem is a napi mélypontokon zártak, olyan nagy következtetéseket ebből nem lehet levonni, az Nvidia-t meg majd még elemezgetni kell.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van, megjött Szoller, de ő fog híreket mondani néktek. Hogy vagyunk ma reggel?
Remekül.
Kitűnő, nagyon helyes, ezt akartuk hallani, más
más válasz
fogadunk.
Nincs.
Igen, úgyhogy ez van. Hallottad-e a Mohácsi csatáról kapcsolatos ömlengésemet?
Nem nagyon.
Jó, majd akkor most elmondom a promóció alatt, hogy képben legyél, jó?
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
7 óra 8 perc, jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0-30-as 6-os, 98.0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, gyors tallózás. Nyesz és TBS feltörés sejt a háttérben, igen, ez kisakkozta a sajtó nagy része is. Csak hogy kötöd össze a Nyersz TBS feltörést, meg miért törnéd fel a Nyersz TBS otthonteremtés céljából?
Ugye ez volt,
hogy megkapod a kamatot?
Az egy mondat, amire ez érkezett, igen, az, hogy a kabinet, nem a kormány, hanem a gazdasági kabinet megvizsgálta azt is, hogy a hosszútávú lekötött megtakarításokat miképpen lehetséges opcionálisan a lakosság döntésének függvényében adómentesen felhasználni otthonteremtés céljából. Kértek hallgatókat, hogy segítsenek, és erre jött a Nyersz TBS föltörés, de hát a TBS nem kell föltörni, a TBS az önmagában, ha már rátetted, adómentesen bármikor felszabadítható, ott ezért nem értem a kérdést. A Nyersz pedig
az bármikor az célú, igen.
Egyrészt hát az... a célú, másrészt átalak, már ott is megoldották, ott is puhult a szabály már régen, átalakítható TBS, onnantól meg egyből föl lehet lényegében törni. Igaz, hogy egy évet talán várni kell, tehát nem egyből, de ez nem tűnik olyan.
Meg mindegy, azért a nyugdíjcélú megtakarításodat felszabálni otthon teremtésre, mert nem tudom, hogy például a befektetési célú ingatlan vásárlás otthon teremtésnek fog-e minősülni, meg hogy tudják elkülöníteni, hogy valaki befektetési céllal vesz, hogy otthon teremtésre.
Igen, ezt pedig a bankmonitor bontszolgatta, hogy ha itt igen, hogyha ez csak lakást vagy otthonteremtésre szolgálna, akkor hogyan különítik el a... Bár ugye van erre próbálkozás, tehát nyilván ki lehet
mondani,
csak az első lakás. Na mindegy, szóval nem tudjuk,
hogy ez mit akar. Tallóz még az üzenetek között, légy szíves.
Azt mondja, hogy...
Szerencsére nem a második keretben lakom, de a buttó átlag több mint dupláját keresem, valamit elhibáztam. Igen, hát ezzel...
Nagyobb bérből, olcsóbb környéken kell lakni, az több megtakarítást tesz lehetővé. Igen. Például. Ennek a számnak olyan leaderless conversation lendülete volt Elvis verzió. Na erre nem gondoltunk, ez nem tudom.
Nem, sok mindenre gondoltunk, de ez nem volt közöttük, igen.
Nagyjából ennyi.
Jó, oké. Na akkor menjünk tovább a Budapest rovatunkra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ez végül is csak egy gyors lapszemle, szerűség a Budapest rovatban is. Bécsben miért nincs lakhatási válság? Olyan, miért? Mit csinálnak máshogy, mint Budapesten? Ezt hasonlítgatja össze egy érdekes cikk 444.hu-n.
Hát ott nagyívű bérlakás tulajdona van az önkormányzatnak, ahol van egy olyan metódusa, hogy ki lehet osztani a lakásokat, meg valahol. Én erről láttam egy televíziós riportot, onnan vagyok viszonylag képben.
Nem csak bérlakás, hanem privát ingatlanfejlesztők is rekordszámú új lakást építettek, adtak át az elmúlt évtizedben, háromszor annyit, mint Budapesten. Emellett tudatosan átgondolt urbanisztikai elvek mellett vannak hatalmas fejlesztések, ahol imádnak ott lakni a beköltözők. Úgyhogy a lényeg nyilván az, mindig oda érdemes kimenni, a lakhatási válság akkor van, ha nincs lakás, ha kevés a lakás. Minél többet építünk, minél jobban megújul a lakásállomány, annál kevésbé probléma ez, az árak annál kevésbé tudnak elszabadulni, plusz vannak ugye az adminisztrációs korlátozások, de tényleg nagyon érdekes az összehasonlítás, hogyha eljük ezt a cikket. Ami most Budapesten nagy probléma, egyre nagyobb, azt Bécs egész jól megugrotta. Mielőtt utolérjük őket, lehet, hogy tanulni sem nagy, vagy tanulni sem fáj. Na, tőlük.
Gyuna Ricky Martin Budapestre. Szeptember 21-én a Hősök terén fog fellépni a portorikói énekes méghozzá egy szuper koncerten. Utoljára 2018-ban volt Magyarországon. Ricky Martin biztos elnyomja a Living La Vida Loca-t is, például ezt lehet csápolni.
Kérek elnézést, nem követtem már a pályafutását az elmúlt időszakban.
Én sem.
Mint ahogy azt megelőzően sem, de bizonyára jó hír ez.
Azoknak, akik
családoknak
szeretik. Küldöm mindenkinek, aki szeretik.
Nagy szeretettel.
Igen.
Már tegnap is voltak tüntetések a Madách gimnáziumnál, és még lesznek is. Óriási a felháborodás, amiért, mert elbocsátották az igazgatót, mert hát ugye ez már értelmezés kérdése, tehát eleve a jogszabály értelmezése sem egyértelmű, és vannak, most az, hogy a jogszabály szellemiségét nem betartva kiskaput keresett, és magyarul fölrúgta a jogszabályt, és akkor méltatlanná vált az igazgatói tisztségre, mondja az állam, illetve hogy egész egyszerűen...
Hát, árulja már el, ács úr.
Ezt mondom, értelmezés.
A lényegről nem beszél.
Tehát, hogy a kiskapu keresés az rögtön ennek minősül el, vagy pedig a szabályban benne levő a mobiltelefon elvétel ügyben, ők mondták, hogy ők nem fogják elvenni, és ugye ez a jogszabály tartalmaz az erre vonatkozó lehetőséget, és ők csak ezzel élnek, és ezen megy most a vita, de hát a hatalom nem vitázik, hanem dönt. Tehát a belügyminisztérium kirúgta, és tegnap indultak a tiltakozások, és még lesznek is, sőt több is, de ez már egy követhetetlen, meg nyilván, hogy ez hova fog kifutni, erről még biztos sokat fogunk majd hallani, tehát a Madács gimnáziumról.
Zárjuk be a rovatot, és egy rövid zene után megnézzük, hogy áll a helyzet az ukrán fronton, az ukrán frontokon.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Na, a helyzet jelentése az orosz-ukrán háborúból vezető stratégánk Huszák Dániel, a Portfolio.hu vezető elemzője, akinek már a Napóleon címet is megelőlegeztem itt az előbbi telefonbeszélgetésünkben, meg is lepve őt ezzel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
No, hát azért előlegeztem meg, mert hogy itt elég sok találgatás van azzal kapcsolatban, hogy most akkor az ukránok miért nem védekeznek ott, ahol eddig védekeztek, és miért támadnak ott, ahol elvileg semmi keresnivalójuk. Vegyük ketté a két csatateret, az egyik az ugye a Donbaszban van, ott mi a helyzet most per pillanat, mert ugye a sajtóból olybá tűnik, mint hogyha mindjárt összeomlik, és a mindjárt összeomlik hónapok óta tart.
Igen, hát most azt lehet mondani, hogy tényleg elég cudarnak tűnik a helyzet, legalábbis az eddigi szituációhoz képest mindenképpen, ugyanis ahogy te is mondtad, azt lehetett látni, hogy azért lassan, de biztosan valamilyen szinten halad előre az orosz haderő, ilyen havonta egy-két falut elfoglalnak a Donbaszban. Most úgy néz ki, hogy az korábbiaknak komolyabb a dinamika a térségben, ugyanis épp tegnap már egy 14 ezeres települést foglaltak el Novohrodivkát, és ma reggel pedig megindították Szeldovje ostromát, ami már egy 21 ezeres település, illetve orosz csapatok 5 kilométerre vannak Pokrovszk nevű várostól, ami egy igencsak fontos logisztikai, katonai fontossággal bíró település, egy 60 ezeres városról van szó. És hogyha ezt is elfoglalják, akkor gyakorlatilag Donyeck megyének a nyugati határáig szinte háborítatlanul el tudnak jutni az orosz csapatok. Tehát úgy néz ki, hogy most a Donbaszban tényleg elég cudar a helyzet. Megkezdték ugye Toreck város ostromát és Csaszivjárt már hónapok óta ostromolják, tehát nagyon úgy néz ki, ukrán és nyugati lapok szerint is, hogy ahhoz, hogy ezt a Kurszki offenzívát az ukránok meg tudják kezdeni, tényleg nagyon jelentős erőforrásokat vontak el a Donbaszból, harcoló alakulatokat, tüzérségi eszközöket, nagy mennyiségű lőszert, és hát ami nagyon fontos, tényleg a legjobban képzett, legtapasztaltabb alakulatok nagy része is most Oroszország területén harcol, és nem pedig a Donbaszban, aminek a megtartása, visszaszerzése az ukránok egyik fő célkitűzése kellene.
Ez egyébként hogy néz ki egy ilyen hadművelet most, akár a Donbaszban, akár Kursznál? Tehát a képe az nagyon más? Tehát, hogy nem tudom, ilyen Donbaszban ilyen lövészárok harc van, és ilyen tüzérségi párbajok, Kurszban meg egy ilyen offenzíva volt tankhadosztályokkal gyorsan előre nyomulva, és légicsapások, és tehát tök más a képe a két frontnak?
Olyan szempontból mindenképpen másnak nevezhető, hogy valóban a Donbassnak a védelme az sokkal inkább meg van erősítve bunkerrendszerekkel, lövészárkokkal, létre van hozva ugye egy ilyen logisztikai háló, ami régóta tesztelt, kipróbált módon működik, meg van határozva a csapatrotáció, tehát azzal, hogy ott lassabban mennek a műveletek, mindkét fél jobban fel tud készülni, mind a támadó, mind a védekező műveletekre. Most ez a Kurszki betörés, ez pont azért volt olyan sikeres, mert ott nem voltak ilyen komplex és kiterjedt védvonalak, és nem is voltak az oroszok felkészülve arra, hogy itt őket egy ilyen nagyszabású támadás fogja érni. Tehát ezért is döntött úgy az ukrán hadvezetés, hogy ezt a gyengeséget kihasználva, ezt a nagyobb offenzívát megindítja, és hát látható, hogy azért az első két hétben elég komoly sikereket is elértek ezen a területen. Most az elmúlt egy hétben azért az látható, hogy az ukrán offenzíva is lelassult ebben a szektorban.
Mi a helyzet a béke tárgyalásokkal? Mert a nyáron voltak olyan hetek, amikor hol ez, hol az, hol amaz dobott be, de egyáltalán szó volt a békéről. Most, mintha ezek a hangok elcsendesedtek volna.
Én szinte biztos vagyok abban, hogy ezt egyelőre el lehet felejteni. Tehát nyáron valóban úgy nézett ki, hogy lehet, hogy már az év vége felé lesz valami tárgyalás. Ugye az oroszok azok a háború eleje óta mondják, hogy ők nagyon szívesen tárgyalnának Ukrajnával. Ukrajna viszont ugye 2022 őszén az első sikeres ellentámadás és a bucsai mészárlás szörnyűségei kapcsán úgy döntött, hogy ők elzárkóznak minden oroszokkal való béketárgyalástól, és hát most úgy nézett ki, hogy nyáron ez a tényállás ez változni kezdett. Ugye Kijevből jöttek főleg olyan közlemények, amelyek szerint nyitottak lennének arra, hogy például most vannak ugye ezek a békekonferenciák, legutóbb Svájcban volt egy ilyen nemzetközi békekonferencia, ahova Oroszországot nem hívták meg, ezért lényegében semmiben nem sikerült előre mozdítani a háború lezárását. És Ukrajna nyáron bejelentette azt is, hogy ősszel csinálnának még egy békekonferenciát, ahova Oroszországot is meghívnák, tehát azért reálisnak tűnt az, hogy itt az ősz második felében lesz már valamiféle egyeztetés erről a békekérdésről. Most ugye a Kurszki offenzíva miatt a Oroszország is egyértelműen elhatárolódik most már a béke kötés lehetőségétől. Ukrajna is próbál igazítgatni ezeken a korábbi közleményeken. Ugye Zelenszky elnöki hivatalából jött egy közlemény, hogy igazából ők sem úgy gondolták ezt a béketárgyalást, hogy majd leülnek és egyeztetnek az oroszokkal, mint egyenlő felek, hanem odaadnak nekik egy ilyen nyugati országok által aláírt dekrétumot, hogy így fogtok békét kötni, és akkor utána ementén fogtok tovább haladni. Tehát most nagyon úgy néz ki, hogy egy időre szinte biztosan elfelejthetjük ezeket az egyeztetéseket. Aztán meg tehát most látjuk azt, hogy tényleg elég sokat változik folyamatosan ennek a háborúnak a dinamikája. Mindig történnek váratlan események. Bármikor történhet olyan dolog, ami miatt ismét elkezdenek békülékenyebb hangnemet megütni a felek.
Egyetlen egy kérdés, honnan volt ehhez erejük, ehhez a kurszki betöréshez? Mert ugye az elmúlt, sőt az év elején ugye ment ez a masszírozás, hogy nincs elég lőszer, hogy mindjárt összeomlik a front, hogy túl nagyok az ukrán veszteségek, már pedig ugye a katonai szakkönyvek szerint, hogy egy sikeres támadó hadművelethez legalább háromszoros túlerő kell a védőkkel szemben.
Vagy meglepetés.
Vagy nagy meglepetés. Hogy jött össze ez a kettő? Hogy lett ember, hogy lett adianyag, hogy lett meglepetés? Mert azért nyilván az orosz felderítés sem szundikált közben.
Hát, hadianyag az Egyesült Államokból érkezett, tehát ami fontos változás az, hogy ugye ez az évelei szörnyű helyzet a Donbasszi frontvonalban, ez nagy részt annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok törvényhozása az 8 hónapig ült az Ukrajna támogatásáról szóló törvénycsomagon. Most ezt ugye megszavazták tavasszal, és akkor 61 milliárdos támogatási keret jutott Ukrajnának, ismét elkezdett a fegyverlőszer ömleni Ukrajnába, és nyilvánvalóan az amerikai döntésen felbuzdulva más nyugati országok is ismét elkezdték odatolni a hadianyagot, tehát a fegyver és lőszer utánpótlás kérdése lényegében ezzel megoldódott. Oroszország felderítése, hát hogy fogalmazzak, szóval azért a háború során többször is láthattuk azt, hogy egyrészt az orosz felderítés ez nem funkcionál közel sem olyan jól, mint kellene. Másrészt ismét azt tudom mondani, hogy azért van egyfajta hübrisz az orosz hadvezetésben, akárhogy is nézzük, mert egyszerűen nem készültek kellőképpen arra, hogy ezen a területen támadás érheti őket. Tehát már nagyon sokszorra látjuk így a háború folyamán, hogy az orosz vezetők úgy vannak vele, hogy Ukrajna ezt úgy sem meri, vagy úgy se tudja megcsinálni, és hát az ukránok ezt a gyengeséget kihasználják. Most ugye Kursznál is ez történt, akárhogy is nézzük. És hogy honnan van emberanyaguk, ez a legégetőbb kérdés. Hát az az igazság, hogy azért én azon a véleményem vagyok régóta, hogy itt ez lesz a legnagyobb probléma hosszú távon, hogy hogyan tudnak az ukránok harcképes katonákat küldeni a frontvonalra, főleg támadó műveletek során. Tehát tényleg, hogy fogalmazzak, azért mindkét oldalon elég komolyak a veszteségek ebben a háborúban, csak ahogy is nézzük, azért Oroszország lakossága az 3,5-szor akkor, mint ukrajnai, és nyilván ez a fajta egyensúlytalanság így az ember állományban hosszabb távon egészen biztosan problémákat fog okozni, és egy ilyen helyzetben ezeket a jól képzett és jól felszerelt rohandandárokat, amiből úgyis, hogy fogalmazzak, egyre szűkösebbek az erőforrások, támadó műveletekre küldeni, valóban nagyon rizikós döntés volt az ukrán vezérkar részéről, főleg, hogy ugye ezek a katonák kellenének a saját területek visszaszerzéséhez is. Tehát nyilvánvalóan úgy mérlegeltek, hogy nekik ezt a kockázatot megéri bevállalni, aztán majd meglátjuk, hogy ennek így milyen eredménye.
Még nem látjuk, ugye, mert hogy erről az óriási viták mennek, és nagyon sok eltérő értelmezés, hogy ez jó ötlet volt-e, megérte-e. Ugye az volt talán a várakozás, hogy az ukránok, hogy talán magukkal rátják az orosz védelmet is, illetve hogy ők is átcsoportosítanak, és leállnak a donbaszi támadásokkal. De ez nem következett be, úgy, mintha nem zavarná őket, hogy a saját területeken támadják őket, majd visszafoglaljuk egyszer, de megyünk előre Donbaszban, tehát itt eltaktikázták magukat az ukránok, vagy eldőlt-e, mitől függ, hogy ez sikeres lehet-e a
kurszki betörés? Meg mit csinálnak most éppen kurszban? Még mindig rohamoznak, vagy kezdenek berendezkedni védekezésre?
Most sok kérdés meg fog válaszolni, tehát a lényeg az, hogy nem tudjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, de most úgy néz ki, hogy egyelőre nem sikerült még a fő célokat megvalósítani az offenzíva során, tehát az látható, hogy az orosz hadvezetés szándékosan és tudatosan azokból a szektorokból vonja el az erőforrásokat, ahol ezt inkább megteheti. Tehát inkább kiürítik a Krímet, kiürítik Kaliningrádot, Távol-Keletről hoznak be erősítést, tehát mindenhonnan próbálnak erőforrásokat elvonni az oroszok, csak a Donbaszból nem. Nyilván azért, mert ők is tudják, hogy ennek az offenzívának az egyik fő célja az, hogy az oroszokat arra kényszerítsék, hogy a Donbasz-i támadásokat gyengítsék meg. Most ez nagyon, hogy fogalmazok, rosszul jön ki az ukrán vezetésnek, hogy ez nemhogy nem valósul meg, hanem hogy gyorsul az orosz offenzíva, mivel az ukrán vezetés viszont elvont erőforrásokat a Donbaszból, tehát ez itt egy nagyon, nagyon kellemetlen helyzetet állít elő az ukrán vezetés számára. Szóval ennek mi lesz az eredménye, sikerül akár tárgyalásos úton valahogy az oroszokkal előbb-utóbb egyességre jutni arra, hogy ők ilyen területet adnak, olyan területet visznek, ezt nagyon nem tudni még, tehát ez valószínűleg még évek kérdése, mire ebből bármi lesz. Kurszban ugye most az a tényállás, hogy az ukránok elkezdtek védvonalakat húzni a elfoglalt települések köré. Tehát nyilvánvalóan itt most vannak még támadó műveletek, főleg ugye az északnyugati irányból. Úgy néz ki, hogy van most itt egy ilyen gondolkodás arról, hogy van ilyen kiszögelés, ami van egy Totkino nevű település, ott a Szájm folyó attól északra található, és ott elvágták a hidakat, elképzelt, hogy itt lesz majd egy nagyobb offenzíva, még hogy ezeket a területeket megszerezzék, nem tudjuk. De a lényeg az, hogy már azokat a területeket, amelyeket elfoglaltak az ukránok, kezdik megerősíteni védvonalakkal, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy arra kényszerítsék az oroszokat, hogy ők legyenek ebben a helyzetben a támadó fél. Uh-huh. A támadó félnek mindig sokkal nehezebb a dolga, sokkal nagyobbak a veszteségei, stb. De akárhogy is nézzük, azért orosz területen ellentámadni nem biztos, hogy olyan nehéz lesz az oroszoknak, mint hogyha Ukrajna területén próbálnának tovább támadni. Uh-huh. Nekem ez a személyes véleményem. Ugye kettő közt nagyon fontos különbség, hogy azért orosz területen az infrastruktúra, a helyi civil lakosság, adott esetben a felderítési képesség, légvédelem, stb. Az oroszoknak az érdekeit szolgálja. Tehát, hogy fogalmazzak, továbbra is azt tudom mondani, ez egy nagyon-nagyon kockázatos manőver volt az ukránok részéről, és most ugye válaszút előtt állunk, lelassult az offenzíva. Azt kell mérlegelni, hogy még több erőforrást fognak ebbe a műveletbe tenni, annak érdekében, hogy megpróbáljanak valami grandiózus eredményt elérni, úgyis, hogy a meglepetés ereje az már elillant, tehát ez a nehézségem van az egészben, hogy igen. Jó, az első hetekben ugye rácsapták a az oroszokra rendesen ezt a dolgot, mert nem voltak felkészülve az offenzívára, viszont most már fel vannak rá készülve, tehát hogyha még több erőforrást tolnak bele az ukrán vezetők, akkor sem biztos, hogy akkora eredményeket fognak tudni elérni, mint az első hetekben.
Figyelj, a Nagy Sándor a Granikosznál kockázatos lépést tett, amikor lovasrohamot indított a felállt ellenségre, bejött neki, sőt, mondok kortárs példát is, a viharhadművelet Horvátországban, amikor gyakorlatilag visszafoglalták a jelenlegi területeiket a horvátok a szerbektől, azt se várta senki, várjuk ki a végét, de mi lehet a cél? Egy nagyszabású átkaroló hadműveletet is feltételezhetünk, vagy az, hogy elfoglalnak annyi orosz földet, amennyit tudnak, hogy aztán legyen mit felajánlani az esetleges béketárgyalásokon az ukrán területekért cserébe.
Sok célja van valószínűleg ennek a betörésnek. Az egyik, amit te is mondtál, hogy remélik azt, hogy itt lesz valami terület csere. Én el tudom képzelni, hogy arra megy a gondolkodás, hogy mondjuk Herszon, Zaporizsát elcserélik itt az elfoglalt Kurszki területekre. De hát ugye már célja is vannak ennek a dolognak, tehát akárgy is nézzük. Például az orosz katonai logisztika szempontjából ez egy fontos régió. Ott van ugyanis Lugov település a mostani frontvonalakról pár kilométerre északra. Itt van egy olyan vasútállomás, ami az orosz katonai logisztika szempontjából rendkívül fontosnak mondható. Én el tudom képzelni, hogy ennek az offenzívának az volt az egyik fő célja, hogy ezt a Lugov nevű települést elfoglalják, de végül most úgy néz ki, hogy itt azért megakadt a támadás, és egyelőre nem is tűnik úgy, hogy ez sikerülni fog. Mindenesetre a vasútállomást és a térségét be tudják lőni tüzérséggel és drónokkal, és ennek köszönhetően gyakorlatilag az északi orosz műveleteknek a vasúti logisztikáját szinte teljesen megakasztották az ukránok. Uh-huh. Másik fontos cél az volt, hogy amikor ez a hadművelet elindult, akkor nyilván felkészületlenül érték az orosz, a térségben lévő orosz képességeket. Tehát nem mondható el az, hogy nem volt akkor a alakulatok ugye a térségben. Az ukránok ezeket az alakulatokat, amelyek ott voltak, nyilván meg tudták lepni, sok száz hadifoglyot ejtettek, lelőttek több orosz harci helikoptert is, ezek ugye nagyon-nagyon értékes és drága eszközök, csomó orosz páncélos képességet úgy lőttek szét, hogy még a tréleren vitték őket a frontvonalra, tehát azt lehet mondani, az első, különösen az első néhány nap során azért így komoly csapást mértek az orosz haderőnek a jármű állományára is, meg harcoló állományára. Ugye ezek a semlegesített eszközök, ezek olyanok, amiket Oroszország nem tud később arra használni, hogy Ukrajna területét támadják fel. Uh-huh. Tehát, és nyilván ugye volt azért ennek a dolognak egy ilyen, hogy fogalmazzak, PR, illetve morál szempontja is. Most azért azt láthattuk, hogy igazából 2022 ősze óta olyan nagyon jelentős ukrán győzelmeket nem lehetett látni a médiában. Ugye a 2023-as nyári offenzíva az egy totális kudarc volt, innentől fogva gyakorlatilag végig védekező műveleteket folytattak az ukránok, és most az amerikai elnökválasztás közelettével tudtak villantani egy ilyen hatalmas nagy, igen, hogy fogalmazzak, kicsit talán csúnyán PR kampányt azzal, hogy rövid idő alatt hatalmas területet tudtak elhódítani Oroszországtól. Ismét megalázó helyzetbe került Vladimir Putyin, és ismét megalázó helyzetbe került az orosz hadsereg. A saját területüket se tudják megvédeni, és nyilvánvalóan ez Ukrajna nyugati szövetségeseinek és az ukrán katonáknak is egy üzenet arról, hogy Ukrajna igenis képes még mindig eredményeket elérni. Tehát volt azért ennek egy ilyen komponense is, nyilván ez, uh-huh. ez egy elég sokrétű dolog. Aztán meglátjuk tényleg, hogy milyen rezonanciai lesz, mert az is ugye, tehát például ez a, most vegyük ezt a PR dolgot, most az első két hétben hatalmasat futott az, hogy Ukrajna milyen nagyot győzött, de hát most már ugye több mint három hete tart ez a történet, és már is ugye kevesebb szó esik ezekről a dolgokról, tehát meglátjuk, hogy megérte-e Ukrajnának ezekben stratégiai célokba erőforrásokat és katonákat ölnie hosszabb távon is. Tehát most nyilvánvalóan megtették volna azt is, hogy ütnek egy nagyot az oroszokon, két hét után levonulnak, aztán utána pedig máshol támadnak, de most nem az a stratégia van. Meglátjuk, hogy ez a hosszú távú berendezkedés milyen eredményeket tudnék hozni.
Nagyon sokrétű. Köszönjük szépen azért, hogy megvilágítottad minden ágát, bogát ennek. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönöm a figyelmet, szép napot kívánunk mindenkinek.
Szia. Huszák Dániellel beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzője ő, és arról, hogy hogy áll az ukrán front most napközi, aztán pedig heti alapozóval jövünk vissza.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
No, hát pár hete felfordulást mértünk a részvénypiacokon, hogy ezzel most éppen mi a helyzet, meg hogy azóta jobb adatok jöttek, meg mi lesz Európával, meg Kínával. Heinz Frigyes Ferdinánddal fogunk beszélgetni, az OTP alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
No hát ennyi volt, egy mini válság a tőzsdéken, azt ennyi?
Egy-két rossz adat, ahhoz képest jó nagy szakadás, amiből hirtelen visszapattanás néhány megnyugtató adatra. Kicsit furcsa volt ez egész, miért?
Igen, ahogy még az év elején beszéltünk róla, hogy a narratívák mozgatják a piacot, és mivel a Fed adatvezérelt, ezért minden adatpontnak nagy jelentősége van a piac számára. Ugye az év elején még az volt a helyzet, hogy ilyen vértelen infláció csökkenés volt a hangadó narratíva. Ennek ellenére 7 kamat csökkentést árazott a piac, ami úgy akkor eléggé irreális volt recesszió nélkül. Aztán jött a higher for longer, amikor rossz inflációs adatok érkeztek, és most egy nagyon-nagyon rossz munkaerőpiaci adat érkezett, aminek az eredményeként a piacok elkezdték megint átárazni a kamat várakozásokat, és egy sor dominó eldőlni látszott, hogy látványosan estek a hozamok, a japán ilyen short pozíciókat elkezdték zárni a traderek, ami nagyon nagy mozgásokat eredményezett a piacon. Aztán jött egy pár jobb adat, és a részvénypiac úgy reagált, hogy micsoda recesszió, ne idegesíts már engem ezzel. A kötvénypiac viszont továbbra is recesszióba hajló árazást mutat, ugye nem fordult vissza a hozam csökkenés. Ugye egy-egy adatpontra nem lehet nagyon rápörögni, igazából az adatok összességét kell nézni, és amit lehet számítani szerintem, hogy amit lehet látni, hogy a munkaerőpiac az egyértelműen leszálló ágban van Amerikában. Előremutatók arra utalnak, hogy nagy valószínűséggel a munkanélküliség tovább fog emelkedni, mondjuk az következő 6 hónapban, ami nem jó hír a piacok számára. És az elmúlt években Amerika volt a motorja a globális növekedésnek, ami főleg a fogyasztásnak volt köszönhető. Ugye az amerikaiak úgy fogyasztottak, mint hogyha nem lenne holnap. És ami a pandémia alatt kiszórtak rengeteg pénzt a gazdaságba, a legtöbb becslés az mutatja, hogy ezek a többlet megtakarítások már eltűntek. Ráadásul a megtakarítási ráta azért 4% alá csökkent, ami kevesebb, mint fele a pandémia előtt mértnek. Úgyhogy ez eléggé sérülékenyé teszi az amerikai fogyasztókat a munkanélküliség további emelkedésére. Tehát ha emelkedik a munkanélküliség, akkor...
Na jó, akkor, de eddig meg pont az volt a baj, hogy feszes a munkaerőpiac. Arra vártak, hogy végre növekedjen a munkanélküliség, mert akkor lehet kamatot csökkenteni. Akkor még az lett volna a jó a piacoknak. De akkor most meg mégse? Most pont fordítva? Vagy akkor most akkor mi van?
Egyébként egy adatrevízió, ami mostanában történt már a mini válság óta, azt mutatja, hogy annyira nem is volt feszes a munkaerőpiac, mint ahogy azt gondolta a legtöbb ember. Tehát ilyen több mint 800 ezerrel revizionálták lefelé a foglalkoztatottak számát Amerikában, ami azt mutatja, hogy valóban nem volt annyira feszes a munkaerőpiac. Úgyhogy most egyelőre inkább a pozitív részét látja a piac dolgnak, hogy a munkaerőpiac feszességének a csökkenése az elősegíti a kamat vágásoknak a felpörgését. Ugye nagyjából erre
számítottam. Tehát ez egy bizonyos határig jó, de hogyha túl gyors, akkor már megijedünk, mert akkor meg már az recessziós jel, most így nagyon leegyszerűsítve?
Így van, pontosan. Uh-huh. Tehát és az látszik, hogy azért gyorsul ütemben romlanak a munkaerőpiaci mutatók.
Uh-huh. És akkor az meg már nem jó, hogyha, tehát
egy
szűk mesdjén jók vagyunk, de hogyha túlságosan romlik, akkor az meg már értem. Jó, és akkor most mi az uralkodó narratíva? Most akkor visszapattantunk, és ugyanaz, mint eddig, mert hogy a piacok visszajöttek, abból gondolnánk,
most
hogy összességében
egyelőre úgy tűnik, hogy ez a puha landolásnak a narratívája, az ismét visszatért. Uh-huh. Tehát ugye a következő hónapoknak a munkaerőpiaci adatai fogják eldönteni, hogy merre felé megy megint a narratíva. Én arra számítok előtt a mutatók alapján, hogy tovább fog romlani idővel a munkaerőpiaci helyzet.
Egyébként az amerikai költségvetés az milyen bőrbe van? Mert egy időben arról beszélgetünk, hogy azzal is kéne kezdeni valamit, és időnként, amikor ugye a szenátusban egymásnak feszülnek a pártok, hogy akkor most elengedik-e a deficitet, vagy nem engedik el a deficitet, akkor nagyon sokat beszélünk róla, aztán hosszú hétekig, hónapokig csak a tőzsdéről, meg az amerikai elnökválasztásban ki mit mondott, erről beszélünk közben, meg gyanítom, nem oldódott meg ott sem semmi.
Az amerikai költségvetés nincs állapotban, tehát nagyon-nagyon magas a várt deficit a költségvetésben. És sokan arra számítanak a piacon, hogy ha Trump nyerné a választásokat, akkor lesz a jó világ, mert akkor fedezet nélküli kamatcsökkentések jönnek, és akkor megint elkezdődik a parti a piacokon, de igazából úgy szerintem könnyen jöhet egy olyan reakció, mint ami egy évvel ezelőtt októberben volt az Egyesült Királyságban, amikor szintén rossz állapotban levő költségvetésre rángettek olyan terveket, hogy jelentős kamatcsökkentést vagy adócsökkentést hajtanak végre költségek csökkentése nélkül, és ugye a hosszú hozamok emelkedése egy ilyen helyzetben elronthatná a partit. Tehát kifejezetten rossz állapotban van az amerikai költségvetés.
No, akkor ezt is megtudtuk. És mindebből mi következhet Európára nézve, mert ugye látva a magyar makroadatokat, meg hallva a kormányzati nyilatkozatokat, Európa sincs éppen jó bőrben, már most, pedig még ugye nem is beszélünk esetlegesen sem amerikai recessziós hatásról.
Igen, az elmúlt években egyébként Európa elég durva sokkokat terázott magáról, tehát ott egy enyhe recesszió az energiaválság eredményeként, de ebből a második negyedében kimászott Európa. Az utóbbi hónapokban már Európában is inkább csalódást okoznak az adatok, pedig egyébként egy pár pozitívuma van az európai helyzetek Amerikához képest, a megtakarítások szintje jóval egészségesebb, mint Amerikában, a hitelciklus is stabilizálódni látszik, már nem szigorítanak annyira a bankok, elkezdődött valamiféle hitelezés, viszont az szerintem ez teljes illúzió, hogy ha Amerika valóban tovább lassul, meg recesszióban megy, arra immunis lenne Európa. Mindig ez a változás, amikor egy ilyen folyamat elkezdődik, de Európa túlságosan nyitott, meg túlságosan kapcsolódik a világgazdasághoz. Ráadásul az eurozóna legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok, ezért szerintem nem képzelhető el, hogy függetlenítené magát az európai ciklus az amerikaitól.
És mi a helyzet Kínában? Mert róluk sem nagyon beszélünk, elviszi a sót az ukrán háború, a közel-keleti konfliktus, meg az amerikai elnökválasztási kampány.
Hát igen, tehát Európának sokat segítene, hogyha Kínában elkezdene javulni a helyzet. Egyébként 2009 elején, a nagy pénzügyi válság idején épp egy hatalmas kínai stimulus, ami segített stabilizálni a világgazdaságot, de ennek most jóval kisebb az esélye, mint akkoriban. Amit Kínában látunk, hogy a 2009-ben a gazdaságba tolt stimulus, hitelstimulus, azután elindított egy hatalmas ingatlan buborékot, amiből azóta is nem nagyon tudott kimászni a kínai gazdaság. Most ugye a másik végén vagyunk ennek a történetnek, a kínaiak.
Halló!
Halló,
itt vagyok. Igen, kínaiaknál hallunk. Maradtunk, tehát igen.
Igen, a kínaiak tudatosan próbálták megfékezni az ingatlanpiaci
borékot.
Ez talán még túl jól is sikerült, tehát esik a hitelezés, a lakásárak tovább esnek, viszont a lakás árak a jövedelmekhez képest még mindig nagyon magas szinten állnak, tehát mondjuk Shanghaiban ez a ráta a tokiói vagy New Yorkinak több mint kétszerese. Emellett a 10 éves kamatok újabb mélypontra csökkentek, ilyen 2% körüli szintre. És egy ilyen helyzetben, amikor nagyon el van adósodva a vállalati szektor, az önkormányzatok, egy ilyen hitelstimulus az nagyjából hatástalan, mert senki nem nagyon akar hitelt felvenni. A lakosság sem, amikor arra számítanak, hogy tovább esnek majd a lakásárak, és emellett ugye még lehetőség, hogy megint egy nagyobb költségvetési stimulust dobjon be Kína. A probléma az, hogy már a tavalyi évben is azt láttuk, hogy rendre a tervek alatt sikerült a költségvetési stimulusokat begyújtani. Ugye az infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos költségvetési, csak elsősorban a helyi önkormányzatoknak a feladatát képezik, és a problémát az jelenti, hogy a fő jövedelemforrása a kínai önkormányzatoknak földeladásokból származott, és mivel az ingatlanpiac fonyadó állapotban van, ezek a bevételek nagyon megcsappantak.
Igen.
Úgyhogy arra lehet számítani, hogy nem fogják hozni a kiadási terveket az önkormányzatok.
Oké, hát kövezd meg, Frici, de én semmi jót nem olvastam ki az eddigi beszélgetésből, de ez írói munkásságom része, úgyhogy gyülekeznek a VR felők. Minden esetre köszönjük szépen, hogy felhívtad ezekre a folyamatokra a figyelmünket. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönjük szépen nektek is!
Heinz Frigyes Ferdinánddal, az OTP alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetőjével szaladtunk körbe a globusz körül.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
No kérem, szépen Czóla Randi hírei jönnek, aztán pedig hát egy kicsit a pénzügyekről kristálytisztán rovatban az álomhajóra fogunk felülni. Lesz futómű rovatunk is, úgyhogy a következő órában is érdemes velünk maradni. Ha valakiben benne szorul valami, akkor 0630-6-98-0-98-0 SMS, WhatsApp, Viber, amit akartok, nyomjátok.